Novák Katalin az Emberi Erőforrások Minisztériumának család, ifjúság és nemzetközi ügyekért felelős államtitkára, az Aréna vendége, a beszélgetést felvételről hallják. Ha maradhatunk még mindig a demográfiai kérdéseknél, ugye az úgynevezett ratkó unokák nemzedékének szülőkorba való kifutásával megszűnt az a természetes motor, ami nagyon sok gyereket eredményezhetett volna. A népesség további elemeivel, például a megfelelő élettartamot biztosító egészségügyi ellátás kérdésével foglalkoznak-e? Mert ha életben vagyunk, akkor része vagyunk a népességnek, halottak vagyunk már nem.
Alapvetően a demográfiai folyamatokat, egy ország népességének az alakulását négy tényező befolyásolja. Az egyik a születések száma, a másik a halálozásoknak a száma, a harmadik a kivándorlás, a negyedik a bevándorlás. Alapvetően ez az a négy körülmény, ami befolyásolja azt, hogy egy évben a népesség pozitív vagy negatív irányba változik. Eddig elsősorban a születés számról beszéltünk, és én azt hiszem, hogy Magyarországon ez is ennek a legsúlyosabb eleme, mert rögtön, hogyha nézzük a halálozások számát, van egy olyan feladatunk, való igaz, és ezt a magunk számára is kitűztük célul, hogy tovább tudjuk kitolni, nem csak a születéskor várható élettartamot, mert senki nem arra vágyik, hogy aztán a végén az adott esetben sokszor már betegségben eltöltött évek számát hosszabbítsuk meg, hanem az egészségben eltöltött időszaknak a számát, tehát az egészségben eltöltött éveknek a számát, az egészségügynek, és hát azért ezt szélesebb körben is kell értelmezni, hiszen nem csak fizikai egészség van, hanem lelki egészség is, illetve számos dolog befolyásolja azt, hogy az ember milyen egészségi állapotban van. Általában ez a mi minisztériumunknak is, de a kormánynak egy fontos célkitűzése, hogy a szűrőprogramokon keresztül, a népegészségügyi programokon keresztül, az egészségügybe való beruházáson keresztül is, illetve akár mondhatom ezt a sport támogatásán, az egészséges életmódnak a támogatásán, sok-sok olyan elemet tudnék felsorolni, hogy mely elemeken keresztül igyekszünk azt is segíteni, hogy minél egészségesebben élhessenek a magyar emberek. Tehát van egy ilyen nagyon fontos elem, és aztán ott van ez a migrációs egyenleg, a kibevándorlásnak az egyenlege. Azaz, amivel mi nagyon határozottan, ezzel kapcsolatban mi nagyon határozottan fejtettük ki több ízben, vagy folyamatosan mondjuk el az álláspontunkat, hogy nem gondoljuk azt, hogy az Európát sújtó, és így Magyarországot is sújtó demográfiai válságra az lenne a megoldás, hogy itt a hiányzó embereket külső erőforrásból tömegesen pótolni szeretnénk. Tehát vannak olyan országok, amelyek ezt a megoldást választják, mi pedig nem ezt a megoldást választjuk. Mi azt szeretnénk, hogyha saját erőforrásainkból, saját erőnkből lennénk képesek megújulni.
De van olyan modelljük, ami ezt a saját erőből való megújulást valószínűsíti, mert a demográfiai tanulmányok általában arra szoktak rámutatni, hogy egy mérsékelt bevándorlás nélkül nem fog menni.
Abszolút modellekben is dolgozunk, természetesen vagy gondolkodunk, tehát ezen komoly kutatások is irányulnak arra, hogy ilyen modell számításokat elvégezzenek. Van úgynevezett népességszám előrejelzés, amely minden létező körülménnyel igyekszik számolni. És tény az, hogyha mi a bevándorlásra nem tekintünk lehetséges megoldásként, és nem mondjuk azt, hogy mi ezzel a bevándorlással szeretnénk orvosolni a problémát, rögtön hozzáteszem azt is, hogy nagyon nagy részben azért, mert a bevándorlásnak a jelenlegi lehetőségei azok olyanok, amiket nem szeretnének a magyar emberek, ezt több ízben kifejtették már, tehát az, hogy teljesen más kulturális háttérrel, más vallási háttérrel rendelkező, a magyarokétól nagyon-nagyon-nagyon szögesen eltérő gondolkodású és beállítódású embereket tömegesen idehozzunk Magyarországra, ez nem az a megoldás, amit a magyar emberek szeretnének, és ezt a magyar kormány is határozott.
De ez olyan erős tiltás, ami a mérsékeltet sem teszi lehetővé?
Ez egy kicsit úgy működik, hogy mint egy gátszakadás. Tehát ez, hogyha valaki foglalkozik, akár most itt demográfiai oldalról közelítsünk, én tartanám magam ehhez, hogyha csak megnézi azt valaki, hogy ezekben a régiókban, ahonnan tömegesen jönnek ezek a bevándorlók vagy migránsok, megnézzük, hogy ott hogyan alakult az elmúlt évtizedekben a népességszám, és mi az előrejelzés az elkövetkező évtizedekre, és megnézzük ehhez képest az európai tendenciákat, akkor azt látjuk, hogy ott egy népesség robbanás történt, ez elmondható a Közel-Keletről, Észak-Afrikáról is, tehát ebben a teljes régióban jellemző módon van olyan ország, ahol meg ötszöröződött a népesség néhány évtized leforgása alatt, tehát egy nagyon nagy dinamikával zajló népesség robbanás van, népesség növekedés.
De már megy lefele, Afrika néhány területe kivételével.
Van olyan, ahol már megy lefele, de még mindig kitart egy jó hosszú ideig, tehát alapvetően ott nem ugyanazzal az előjelű problémával küzdenek, mint mi. És ennek még van van számos leágazásra, én most elsősorban ezt az elemet emelném ki. És ezt sokan úgy gondolták, ezek tények, hogy vannak olyan nyugat-európai országok, amelyek éppen azért álltak ki a bevándorlás mellett, mert úgy gondolták, hogy a munkaerőhiányukat, a népesség csökkenésüket nagyon jól tudják majd ebből a forrásból pótolni. És mi történt ehhez képest? Ez nem úgy működött, hogy azt mondták, hogy nekünk szükségünk van mondjuk 100 000 emberre, vagy 10 000-re, vagy 3 000-re, és akkor ennyi embert mi kontrollált körülmények között beengedünk, hanem megnyitottak egy csapot, vagy megengedtek gáton egy olyan részt engedtek vágni, ami utána átszakadt. És tulajdonképpen számolatlanul, kontroll nélkül, ellenőrizetlenül és tömegesen árasztották el Európát ezek a bevándorlók, és az látszik, hogy ez a folyamat még mindig nem állt meg, az erőforrások azok pótolódnak folyamatosan, illetve újra termelődnek, tehát ebben nagyon egyszerű üzenetekre van szükség. Hogyha itt azt mondjuk, hogy Európa azt gondolja, hogy be tudja fogadni ezeket a bevándorlókat, akkor ezek a bevándorlók neki indulnak és eljönnek Európába. Hogyha mi azt mondjuk, hogy mi segítünk megoldani azokat a problémákat, amelyekkel ők szembesülnek a saját országukban, és nem szeretnénk ezt a megoldást választani, akkor pedig kisebb eséllyel indulnak tömegesen neki. Ez a probléma már megtörtént, tehát ezt a rossz megoldást már választották európai országok. Magyarország következetesen ugyanazt az álláspontot képviseli ebben a kérdésben.
Ezt látják, hogyha ezt lenullázzuk, mert hogy ez egy nulla számba vehető arány, akkor a teljes termékenységi arányszámnak mekkorának kéne lenni, hogy szinten tudjunk maradni?
2,1-nek, tehát 2,1-es termékenységet vagy gyermekvállalási kedvet kellene elérni.
De azzal csak szinten vagyunk.
Igen, gyakorlatilag az alapvetően elég lenne most, hogyha ideális esetben még mondjuk a 2,2-et is meg lehet célozni. Én azt hiszem, hogy kellően ambiciózus a 2,1-es termékenységnek a megcélzása. Tehát alapvetően, hogyha a 2,1-es termékenységet, vagy a 2,1-es gyermekvállalási kedvet sikerülne elérni egy mondjuk úgy, hogy egy évtizeden belül, akkor azért azzal nagyon-nagyon sokat változna a helyzet. Tehát én azt hiszem, hogy akkor alapvetően jól állnánk már.
Elvándorlást, azt körülbelül milyen szinten kell megfékezni, és egyáltalán ennek van valamilyen természetes szintje, ami ugye azt jelenti, hogy az ember kimegy, tanul jó gyakorlatokat hazahoz, és itt van a hazai üdvére, azt forgatja. De itt most rémisztő számok röpködnek a levegőben, 100 000-es, 300 000-es számok.
És látom a röpködő számokat, illetve hallom mindenféle szereplőknek a szájából ezeket a röpködő számokat. Én azt látom az általam ismert adatok alapján, és ezeknek a kimutatásoknak az alakulása alapján, hogy nem aggasztó a helyzet. Van egy olyan jelenség, ami szerintem egy nagyon örömteli jelenség, hogy fiatalok útnak indulnak, és tapasztalatot gyűjtenek szerte a világban. Európának az egyik legnagyobb eredménye számunkra, megítélésem szerint, vagy a legnagyobb hozadéka, ami Európai Uniós tagságunknak, az éppen az, hogy szabadon mozoghatunk Európában, hogy végre nincsenek belső határok, hogy végre már el lehet menni Európán belül külföldre, és ezt idézőjelben mondom, hiszen ilyen értelemben pont a belső piac az azt jelenti, hogy ez már nem minősül külföldnek, hogy kint is tanulhatunk, hogy kint is dolgozhatunk, hogy van lehetőségünk a szabad mozgásra az Európai Unióban. Tehát én ezt ilyen értelemben nem tekintem emigrációnak, vagy nem tekintem kivándorlásnak, hanem egy természetes mozgása az Európában élő embereknek. Sokan jönnek Magyarországra is. Csak gondoljon bele, hogy az Európai Unión belülről hányan jönnek ide tanulni, de mondhatom akár a Stipendium Hungaricum ösztöndíjnak köszönhetően a távoli országokból érkezőket is, akik itt tartózkodnak idéglenesen, akár 4-5 évig, vagy még tovább, vagy 10 évig Magyarországon. Tehát van egy ilyen természetes mozgása az embereknek, ami szerintem egy nagyon-nagyon jó dolog, és abszolút támogatandó és üdvözlendő. Hogyha az általam ismert számokat nézzük, és azt, hogy mennyien hagyják el mondjuk ilyen szándékkal egy évben az országot, és aztán mennyien jönnek vissza, akkor ez az egyenleg, ez tulajdonképpen nem, egyáltalán nem tűnik aggasztónak.
De van olyan szám, ami lesz, mert tudjam, hogy körülbelül hogy állunk?
Én azért nem szeretnék most itt konkrét
számháborúzni?
Nem szeretnék, pontosan nagyon jól érzi azt, hogy nem szeretnék ebbe a számháborúba belemenni, mert szerintem nem jó irányba vezet. Szerintem a hozzáállás, illetve ennek a jelenségnek az értékelése a fontos. Az látható, hogy nagyon sokan választják azt. Nem tudom, hogy a hallgatók közül kinek a környezetében mi tapasztalható, de nagyon sokan, és egyre többen vannak olyanok azok között is, akik korábban lehet, hogy úgy képzelték el, hogy kimennek külföldre, és ott fognak hosszú távon is boldog. boldogulni, hogy jó néhány év elteltével akár visszajönnek Magyarországra. Most kifejezetten úgy tűnik, hogy van egy ilyen irányú mozgás is, hogy olyanok, akik esetleg korábban hosszabb távra tervezték a külföldi tartózkodásukat, ezt lerövidítve visszajönnek Magyarországra. Tehát van egy ilyen visszavonzó ereje is a magyarországi, mondjuk azt lehetőségeknek, amit megint csak maradjunk a családpolitikánál. Gondoljon bele, hogy hányan gondolták azt korábban, hogy azért fognak külföldön dolgozni, vagy azért mennek és adott esetben hagyják ott a családjukat is néhány évre, hogy menjenek ki külföldre, és gyűjtsenek össze annyi pénzt, amiből valaha majd egy önálló egzisztenciát tudnak teremteni, amiből mondjuk egy lakást tudnak maguknak vásárolni. Most onnantól, hogy bevezettük az otthonteremtési programot, hogy, hogy egy elég bőkezű támogatással, ami Európában nincsen, ez egy egyedülálló dolog, egy akkora támogatást adunk mondjuk az otthonteremtéshez, aminek köszönhetően vidéken tulajdonképpen minden önerő nélkül föl tudnak építeni akár egy családi házat, vagy tudnak egy önálló otthon teremteni maguknak a családok. Ez egy akkora verseny előnyé vált ahhoz képest, mint hogy mondjuk a családjától távol, vagy adott esetben rosszabb körülmények között kelljen éveken keresztül dolgoznia egy ilyen kezdő tőkéért, hogy ez nagyon sokak számára tette vonzóvá Magyarországot.
Itt már vannak saját számaik, hogy hányan vannak azok, akik csokból vidéken otthon csináltak maguknak?
Összességében azt tudom mondani, hogy 42 ezer olyan családot támogattunk már, akik kifejezetten a csókon keresztül, tehát a csóknak köszönhetően tudtak otthon teremteni. Ez a 42 ezer család, ez 108 milliárd forintot jelentett. Ez a tavaly év végé után most az első egy néhány hónapnak az adata, tehát ez a szám azóta is magasabb már. Meghaladtuk tehát a 100 milliárd forintot, illetve már elértük ezt a 42 ezer, most már én szerintem tartható körülbelül 50 ezernél is, folyamatosan dinamikusan nő ezeknek a családoknak a száma. Tehát van mondjuk biztosan 42 ezer olyan család, akik ennek a támogatásnak köszönhetően tudtak önálló otthonhoz jutni.
A család támogatások magyarországi összegét és rendszerét azt európai átlagban nézve is általában bőkezűnek szokás mondani. Kellőképpen irányított, egyszerű, átlátható és semleges a rendszer? Hogy látja?
A mértékéről, vagy a bőkezűségéről talán a legjobban az az adat árulkodik, ami a GDP arányos családtámogatási ráfordítást mutatja. Tehát, hogyha a nemzeti összterméknek az arányában fejezzük ki azt, hogy mennyit költünk a központi költségvetésből családtámogatásra, akkor ez egy 4,7%-os szám.
Ami történelmileg magas, az előző kormányok is nagyon sokat költöttek rá. Ilyen a rendszerünk.
Duplájára emeltük 2010-hez képest a családtámogatások összegét. Tehát azért én azt mondanám, hogy ez egy minőségi ugrás. 2010-ben volt 900 milliárd forint, most meg 1900 milliárd forint, 1903 milliárd forint van a 2018-as költségvetésben jelenleg, mindenféle módosító indítvány előtt, tehát ennyi biztosan ott van, 1900 milliárd forintnyi, ami, mint mondtam, kétszerese a 2010-es összegnek, tehát én azt kell, hogy mondjam, hogy ezért ez nem így van, tehát hogy egy nagyon-nagyon nagy mértékű ugrás volt. Pont 2010-ben már nem volt semmilyen otthonteremtési program, nem volt családi típusú adózás, nem voltak azok a, például a GEDEX-ra, gondoljon bele, hogy 2010 előtt, azért ezekre érdemes azt hiszem visszaemlékezni. 2010 előtt, ha valaki visszament egy pici gyerek mellett dolgozni, akkor le kellett, hogy mondjon a családtámogatásokról, nem kapta ezeket. Vagy hogyha valakinek 3 éven belül született 2 gyermeke, akkor csak mindig a legkisebb után kapta a támogatást, nem kapta meg minden gyermek után, de még számos ilyen példát tudnék sorolni. Az otthonteremtés egyes 3. évét elvették a baloldali kormány idején, tehát azért nagyon-nagyon sok olyasmi volt, amiben mondhatjuk úgy, hogy még valaha egyébként relatíve bőkezű magyar családtámogatási rendszert megnyírválták. És a lényegi elem az egyébként éppen ott lenne, mert mondhatjuk a 4,7%-ot, mondhatjuk azt, hogy az OECD átlagban, vagy az OECD államok összehasonlításában ez a legmagasabb aránynak minősül. Tehát büszkék lehetünk arra, hogy ilyen bőkezű a támogatásunk. Ami szerintem legalább ilyen fontos, az, hogy ez maradjon is meg, hogy köteleződjünk el ténylegesen amellett, és ezt a mi kormányunk mondjuk ígérni is tudja, ezt tudom mondani, hogy amíg nekünk lehetőségünk lesz befolyásolni a kormányzati politikát, addig ezek a családtámogatások soha nem fognak szűkülni, csak bővülni, miután semmilyen támogatási formát még nem vettünk el, és éppen ez volt szerintem nagyon káros és nagyon szomorú a baloldali kormányok idején, hogy elvették ezeket a családtámogatási formákat, és bizonytalanságot teremtettek, hiszen hogyha megszüntetek egy otthonteremtési programot, hogyha megszüntetem a harmadik évi gyest, hogyha megnyírbálom azokat a támogatásokat, amelyek korábban jártak, akkor nem mernek az emberek hosszú távra elköteleződni, nem mernek családalapítás mellett dönteni, nem mernek egy életre szóló döntést meghozni.
Van-e arról adatuk, hogy mennyire közismertek a magyarországi családtámogatás elemei, és ezek mennyire rugalmasak? Vagy az emberek azt veszik-e, vagy azt próbálják-e igénybe venni, ami a saját igényeiknek leginkább megfelelő?
Úgy látom, hogy egyre nagyobb ebben a tekintetben a tudatosság, talán még mindig nem elég. És én azt hiszem, hogy ebben nekünk is olyan felelősségünk van, hogy minél inkább érthetővé kell tenni azt, amit csinálunk, illetve minél inkább fogyaszthatóvá, hiszen csak hogy megint egy konkrét példát mondjak, a rugalmas foglalkoztatásról beszéltünk, mondjuk azt a törvényi passzust, hogy mai jogszabályok szerint, hogyha egy kisgyermekes édesanyja, 3 év alatti gyereket nevelő édesanyja, vagy hogyha nagycsaládosról van szó, akkor egy 5 évesnél kisebb gyereket is nevelő édesanyja vissza szeretne menni a munkahelyére, és részmunkaidőben szeretne dolgozni, akkor ő kérheti ezt a 4 órás foglalkoztatást is, és a munkadónak kötelesség ezt biztosítani számára. Ez mondjuk csak egy jogszabályi passzus, de szerintem nagyon fontos, és én azt hiszem, hogy még mindig nem ismerik elegen. Mi elindítottunk egy honlapot, ez a család.hu oldal, egy nagyon egyszerű oldal. Ezen igyekszünk a lehető legközérthetőbb módon minden családtámogatási formát felsorolni. Folyamatosan informáljuk az érdeklődőket arról, hogy milyen lehetőségeik vannak. De mondhatom azt is, hogy a kormányhivataloknak az átalakítása, a közigazgatásnak az átalakítása is, az, hogy közelebb vittük az emberekhez a döntéseket, az, hogy járási hivatalokban is nagyon sok mindent el tudnak már intézni, az, hogy kormányablakok működnek, tehát ez a típusú bürokrácia csökkentés és egyben az emberekhez való közelebb menettel, vagy közelebbi ügyintézés, az én bízom benne, hogy alapvetően ebbe az irányba fog hatni.
Az állítható ma már, hogy a rendszer koherens, tehát a családtámogatás elemei azok például és elsősorban a nők foglalkoztatás politikai perspektíváját nem rontják? Ezt már lehet mondani?
Igen. Én azt mondom, hogy igen. Ez, azt hiszem, hogy egyértelműen így van. Egy nagyon szépen elemekből egymásra épülő és mindig logikusan építkező családtámogatási rendszerről beszélünk. Hogyha megint egy elemet emelhetek itt mondjuk ki, ami éppen egy valamelyest mondhatjuk azt is, hogy a szankcionálással is összefügg, ez az, hogy a családi pótlékot feltételekhez kötöttük olyan értelemben, és ezt is logikusan és nagyon ütemezetten és nagyon jó előre meghatározott módon tettük meg, hogy fontos az, hogy a gyerekek óvodába, iskolába járjanak, és ma már a családi pótléknak ez egy feltétele, hogy a szülők is ismerjék fel azt a szükségszerűséget, hogy a gyereket küldjék el az óvodába, hogy a gyereket küldjék el az iskolába, és gondoljon bele, hogy ennek következtében, hogy bevezettük ezt az intézkedést, hogy amennyiben ez nem történik meg, akkor azt a családi pótlékon keresztül fogják érzékelni az érintettek, drámaian, de több mint 60%-kal lecsökkent egyik percről a másikra gyakorlatilag az igazolatlan hiányzásoknak a száma, tehát a dolog működik.
A bölcsődei és óvodai férőhelyek kínálata és kereslete közötti országos különbségeket. Ezeket akarják valamilyen módon mérsékelni. Szokás mondani, hogy Budán alig lehet, vidéken meg üresek az óvodák és az iskolák. Nagy túlzással.
Fontos az, hogy amikor ilyen kérdésekről beszélünk, akkor ne elégedjünk meg azzal a ténnyel, hogy ma több óvodai férőhely van, mint óvodás gyerek. Vagy ne elégedjünk meg azzal, hogy a bölcsődei férőhelyek száma is, hogyha országosan nézzük az igényeket, akkor ez kielégítő. Fontos az, hogy mindenki itt és most problémájára kapja meg a választ, hogy az, akinek éppen akkor és ott szüksége van bölcsődei férőhelyre vagy óvodai férőhelyre, azt megkapja, és legyen erre lehetősége. Ezért alakítottuk át teljesen a bölcsődei rendszert, az idei év elejétől érvényes az új szabályozás. Ennek köszönhetően már 4 féle bölcsőde működik az országban, ezek most alakulnak egyébként folyamatosan át. A hagyományos bölcsődék mellett, amelyek ezek a kicsit nagyobb létszámú, mindenkinek, ami beugrik rögtön, ezek a, mondhatom úgy is, hogy drágább és magasabb követelményi színnek, már minimum feltételeknek megfelelő intézmények, emellett létrejönnek a mini bölcsödék, a családi bölcsödék és a munkahelyi bölcsödék is. Tehát van négyféle típus, ami közül lehet választani, hiszen fontos az, hogy nem ugyanarra van igény egy nagyvárosban és egy kis településen, illetve azt a rugalmasságot bele kellett vinnünk a rendszerbe, ami lehetővé teszi azt, hogyha például egy bárhova megérkezik egy új munkaadó, hogyha jön egy új munkahely, és föl tudna szívni 10-20, vagy csak akár 5, vagy jó néhány embert, akkor erre azonnal tudjon reagálni ott az adott település. És a feladatot is szigorúbbra vettük az önkormányzatok tekintetében, hiszen az idei évtől ennek a jövő év végéig kell mindenkinek maradéktalanul megfelelni. Minden olyan településen, ahol legalább 43 év alatti gyermek van, vagy ott, ahol csak 5 olyan család, ahol igénylik a bölcsődei ellátást, ezt már kötelessége biztosítani az önkormányzatnak. De ezt nem csak hagyományos bölcsődével teheti, hanem például munkahelyi, vagy magánbölcsődé keresztül is.
Az lesz az úgynevezett állampolgár számára a következménye, hogy senkinek nem kell megőszülnie, hogy a gyerekét hova vigye óvodába bölcsődébe, mert fog találni olyat, ami az adott igényeknek ott helyben megfelel.
Ez lesz a következménye. Ezt lehet állítani, hiszen pontosan ez a célunk. Az nem lehet, hogy a munkavállalásnak az legyen az akadálya, hogy valaki nem talál bölcsődei helyet a gyermeke számára. Úgyhogy ez pontosan ezt jelenti. Nem csak a szabályozást alakítottuk ki, mert az önmagában nem lenne elég, hogy azt mondjuk, hogy mostantól kötelező, és megvannak a jogszabályok, amiket be kell tartani, vagy amelynek a betűit betartatjuk. Ez is egy nagyon fontos elem, azt hiszem. Ami fontos volt hozzá, hogy ezzel párhuzamosan egy elég jelentős összeget áldozunk, vagy fordítunk arra, hogy bölcsődei és óvodai férőhelyeket hozzunk létre. Ez 100 milliárd forintos tételt jelent fejlesztési forrásokból. Ez csak bölcsődei és óvodai helyek fejlesztésére szolgál, tehát ez egy nagyon jelentős összeg, úgyhogy megvannak ezek a források is hozzá. A működést, tehát a finanszírozást olyan mértékben megemeljük a következő évben, hogy tulajdonképpen a bölcsődei ellátásra előirányzott összeg az a következő évben az 2,5-szerese lesz az idejének. Tehát egyik évről a másikra egy ilyen óriási emelést hajtunk végre a finanszírozás oldaláról. Ez ugye annyit jelent, mit érez ebből egy kisgyereket nevelő család, azt, hogy az önkormányzatok számára jobban megéri majd bölcsődét üzemeltetni. Ez nem egy ráfizetéses dolog lesz, hanem megadjuk úgynevezett feladatfinanszírozáson keresztül a szükséges forrásokat. Ez már benne van a jövő évi költségvetésünkben, és még egy elemet emelnék ki, és így teljes az egész, hogy a bölcsődében dolgozóknak az elismerésért is sokat tettünk. A felsőfokú végzettségűeket beemeltük a pedagógus életpályába, nekik ez óriási emelkedést jelentett a bérükben. A középfokú végzettségűek számára plusz fizetést adtunk, tehát ott is volt egy komoly fizetésemelés, itt elég jelentős összegekről beszélünk, és mindezzel párhuzamosan, hogy ugye legyen meg az utánpótlás is, hiszen fontos az, hogy ki fog itt a gyerekekre vigyázni, a felsőfokú képzettségnek a megszerzését is könnyebbé vagy elérhetőbbé tettük a jelentkezők számára, vagy az érdeklődők számára. Tehát én összességében azt gondolom, hogy ezzel, hogy a dolgozókat, az infrastruktúrális feltételeket, a finanszírozást és a jogszabályi hátteret így hozzátesszük, ezzel bátran mondhatjuk azt, hogy nem sokat kell ahhoz várni, hogy mindenki nyugodt lehessen afelől, hogy ha bölcsödéskorú gyermeke lesz, vagy bölcsödéskorú gyermeke van, akkor mindenki helyben fogja a megfelelő megoldást, vagy nagyon-nagyon-nagyon közel fogja a megoldást megtalálni.
Következő lépés az óvoda meg az iskola?
Az óvodáknál sokkal kevésbé jelentkezik ez a probléma. Az óvodánál és az iskolánál ott már inkább jelentkezik az a helyzet, hogy vannak olyan iskolák, ahova nagyon sokan szeretnének járni, meg vannak olyan óvodák, ahova nagyon sokan szeretnének járni, és nem feltétlenül akarna a másikba elmenni. Itt a mi feladatunk, én azt hiszem az, hogy egységesen színvonalas ellátást biztosítsunk bölcsődében, óvodában, iskolában egyaránt. Ez a most, itt és mostnak a vagy kihívása szintén, és én azt hiszem, hogy ebben a tekintetben nagyon sok pozitív változás történt már az elmúlt években is, és bízom benne, hogy ennek a hatása fog folytatódni. Itt zárójelben azért hozzáteszem, hogy ami igazán például hosszú távon érzékelhető lesz, hogy a pedagógus képzésnél indultunk, tehát olyan ösztöndíjat kínálunk a Klebelsberg ösztöndíjon keresztül a pedagógus hallgatóknak, ami korábban nem volt, ami sokkal vonzóbbá teszi egyáltalán ezt a pályát az elkötelezett pedagógusok számára. Pedagógus életpályát vezettünk be, az infrastruktúrát itt is nagyon jelentős mértékben fejlesztjük országszerte, és ehhez jönnek a tartalmi elemek. Tehát én abban bízom, hogy az óvoda, iskola és a bölcsőde egyaránt mind a három intézményforma, vagy mind a három ellátás típus olyanná válik most folyamatosan, ami a lehető leginkább vonzó a családok számára.
Köszönöm a tájékoztatást. Az elmúlt egy órában Novák Katalin, az Emberi Erőforrások Minisztériumának családi, ifjúság és nemzetközi ügyekért felelős államtitkára volt az aréna vendége. A műsor elkészítésében Szécsi Ágnes szerkesztő kollégám, Lendvai Szabolcs felelős szerkesztő és Módos Márton főszerkesztő vett részt. Exterde Tibor vagyok. Köszönöm a figyelmet.